betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina műsorvezetője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Az idegsebészet a gerinc és az idegrendszer megbetegedéseinek műtéti megoldásaival foglalkozó orvosi tudományág. Az idegsebész szakorvos alapos vizsgálat és indikáció alapján a legmodernebb és a legprecízebb technikákat alkalmazva a gerinc és az idegrendszer megbetegedéseinek műtéti úton való gyógyításával foglalkozik. Témánk: milyen innovációk várhatók a közeljövőben az idegsebészet terén? Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük a medicinában dr. Madaras Sándor, idegsebész főorvost. Doktor úr, jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Mindenkinek jó estét kívánok én is.
Doktor úr, kezdjünk mindent a legelején. Mit kell tudni dr. Madaras Sándor, idegsebész főorvosról?
Az első az, hogy nyugdíjas vagyok most már, tehát 2 éve nyugdíjba vonultam, és azóta csak konzultálok, de hát ugye a hátam mögött van 34 év sebészi tapasztalat, úgyhogy ennek alapján azért elvállalhattam azt, hogy beszéljek ezekről a dolgokról, amik mindennapi tevékenységemnek a részei voltak.
Ha jól tudom, ha jól tudjuk, édesapja jogász, édesanyja közgazdasági végzettséggel rendelkező tanár volt. Miért nem lépett a szülei nyomdokaiba, illetve miért lett orvos?
Ennek egy ilyen nagyon egyszerű oka van, amikor kis csoportos óvodás voltam, akkor kaptam egy szerepet, ahol orvost kellett játszanom, és nagymamám, aki szabónő volt, készített nekem egy orvosruhát, emlékszem, még egy ilyen orvos sapkát is kaptam, és olyan nagy sikerem volt, a szakszervezeti művelődési házaknak a dobogóján játsztam el azt az első szerepemet, szerintem 4-5 éves lehettem, hogy akkor úgy arra gondoltam, hogy hát ez nem is olyan rossz, hogyha az ember orvos, mert úgy megtapsoltak. Aztán persze utána jött a nem csak az ilyen felületes elhatározás, hanem amikor megkeresed a helyedet ebben a világban, megkeresed azt, hogy miért is vagy ezen a világon, akkor valahogy így a humanista beállítottságom által jutottam arra a konklúzióra, hogy nem elég csak humanistának lenni, ha lehet még tenni is fizikailag valamit, akkor az az orvoslás, és akkor így döntöttem el, hogy orvos leszek.
Nyilván ez abban a korban volt, meglehetősen rég évtizedekkel ezelőtt, de megkérjük, árulja el nekünk, hogy konkrétan szakmailag, ahogy teltek az évek, mihez kapcsolódott mégis ez a pályafutás? Mondom, szakmai vonalon érdekel, most már vegyük úgy, hogy elteltek az évek, az érettségi, következett az egyetem. Mi volt az, amikor ez letisztult, amikor tiszta, kristályosává, tisztán látta, hogy igen, én ez akarok lenni, és azért mert?
Hát én tulajdonképpen már licomos korokban azt mondtam, hogy én idegsebész leszek, és végül is nagy varga betűk után sikerült is elérni, hogy bejussak egy sok-sok éven át húzódó szakvizsga után a Marosvásárhelyi Idegsebészeti Klinikára, és akkor megkezdtem a szakképesítésemet, ami 5 évet tartott. Abban az időben Vásárhelyen nem volt főorvos, ezért úgy döntöttek bukaresti felső fórumokon, hogy megengedik azt, hogy felét a szakképesítésnek itt töltsük, és felét Bukarestbe, úgyhogy én Bukarestbe kezdtem a szakképesítésemet, Bagdázár intézetben, még Arseni professzorral, Hát arról azt kell tudni, hogy a világ legnagyobb idegsebészeti intézete volt abban az időben, azóta se csináltak ilyen mamut intézményeket, 850 ágyas idegsebészet volt. És fel volt osztva emeletenként különböző szakok voltak, daganatos betegek, traumás betegek, gerincbetegek, vaszkuláris betegek, funkcionális betegek, illetve rekuperálás, és felváltva jártuk a különböző osztályokat. Hát az első idegsebészeti élményeim azok nagyon lehangolóak voltak, ugyanis abban az időben a bukaresti idegsebészet nagyon-nagyon színvonal alatti volt, világszínvonalhoz viszonyítva. Másról ne beszéljek, hogy egyetlen egy olyan orvos volt, aki mikroszkóppal operált, és a többi azt se tudta, hogy mi az, hogy mikroszkóp. És nagyon brutális és nagyon-nagyon rossz eredményekkel művelték az idegsebészetet. És akkor jött az az elhatározásom, hogy ez nem létezik, hogy ezt így kell csinálni, ezt a szakmát, és ez ennek a szakmának a normális menete, és akkor kezdtem kapálózni, hogy valahogy kijussak nyugatra. És így sikerült elsősorban eljutnom Budapestre, az Amerikai úti idegsebészeti intézetbe, ahol egy nagyon jó csapat volt, és egy világszínvonalon operáló főorvosgárda volt. Onnan aztán elkerültem Szegedre, ott is egy nagyon jó csapatba lehettem társ ezekkel az emberekkel. És aztán következtek a külföldi tanulmányutak, Németország, Kölnbe, utána Svájcba voltam, ahol több megszakítással majdnem 1,5 évet tanultam és dolgoztam is német nyelvterületen. Aztán elkerültem Angliába, ott a világ leghíresebb idegsebészénél tanulhattam 2 hónapot Queen's Hospitalba, és onnan pedig eljutottam Japánba, az oszakai Osaka City Hospitalba, ami ott is a világ egyik legjobb idegsebészével, Akira Hakubával tudtam 2 hónapot tanulni, és én voltam az első romániai idegsebész, aki Japánba kaptam szakképesítést koponya alapsebészetből. És azután persze hazajöttem, és érkeztek az újabb és újabb kihívások. Egy olyan osztályra kerültem, ahol minden be volt porosodva, mindent ugyanúgy csináltak már 25 éve, senki semmi újítást nem volt hajlandó csinálni, de hát az új idők, új szelek jöttek, mert bejött a komputertomográf, és akkor pedig már nem lehetett magyarázkodni, hogy ez ilyen, s az olyan, s ilyen jól ment az műtét, vagy olyan jól ment a műtét, mert jött a Ctrl-C-t, és az megmutatta, hogyha a daganatnak csak a felét vetted ki, vagy kivetted az egészet. Tehát új idők, új szelek fújtak, új kihívások voltak, és nagyon sok új dolgot tudtam személyesen is bevezetni a csapattal is, akivel dolgoztam. Szerencsénkre 3 vagy 4 teljesen fiatal idegsebész kollégával kezdtük és vittük tovább ezt a vásárhelyi idegsebészetet egész a mai napig.
Rengeteg tapasztalatot szerzett tehát külföldön. Minek köszönheti azt, hogy ilyen sok helyre eljutott, hiszen ma is nagyon sok olyan orvos van, aki eljutna, de ezeket a kapcsolatokat valamiért valahogy nem tudja megteremteni, vagy esetleg megteremti olyan esetekben, hogyha például szerződés köt gyógyszert gyártó cégekkel. Akkor ez hogy volt abban az időben?
Abban az időben az első löket, hogy úgy mondjam, az abból adódott, hogy pont 90-ben voltunk, túl voltunk a márciusi eseményeken Marosvásárhelyen, és akkor a magyarországi kollégák mindenképpen akartak segíteni valahogy. És akkor kaptam az első ösztöndíjakat Magyarországra. Ott alakítottam ki azt a kapcsolatrendszert, ott ismertem meg az angol professzort, aki végül is ott ismerte meg a német professzort, és ez mind úgy volt, hogy egy konferencián volt egy előadás, megtartotta az előadását, voltak nem tiszta dolgok, akkor az ember persze megkérdezte, hogy ez hogy is van, mert úgy érzem, hogy csúsztatás van, úgy érzem, hogy másképp kéne legyen. Persze mindehhez hozzájárult az is, hogy kellett nyelveket tudni, mert hogyha egy német professzorral németül beszéltél, az nagyon jó néven vette, és hogyha egy angolal angolul, azt is nagyon jó néven vette, és hogyha egy bécsi professzor, az, ahhoz is németül tudtál szólni, akkor már egész más volt az, hogy esetleg arról beszéljünk, hogy egy pár hónapra elfogadjon, mint tanítványt. És így jutottam át. Akkor miután eljutottam Angliába, ott ismertem meg, ott az angol professzor ajánlott be tulajdonképpen, miután látta, hogy mit tettem le az asztalra, mennyit tanultam, mit fejlődtem, mit csináltam ott, ő ajánlott be a japán professzorhoz, aki nyilván, hogy egy ilyen ajánló levéllel abban a pillanatban elfogadta. Sőt, még azt is elmondom, hogy én nagy szerényen kértem egy hónapos tanulmányutat, és az azt mondta, hogy hát egy hónap nem elég, az minimum kettő kell legyen. És akkor így kaptam egy két hónapos tanulmányutat Japánba.
Az előbb említette Bukarestet, és lássuk be azt, hogy Bukarest az ön életében többször megjelenik. Bukarestbe született, Bukarestbe dolgozott, Bukarestbe tanult. Mit jelent önnek Bukarest, mielőtt még aztán visszatérünk a múltra?
Hát nekem Bukarest, ugye a gyerekkoromból semmire nem emlékszem. Az 2 éves voltam, amikor elköltöztünk Bukarestből, úgyhogy 2 éves korom előtt nincsenek aktív emlékeim. Érdekes módon, hogy azok a fényképek, amiket Bukarestben rólam készítettek, utólag váltak emlékeimmé. Tehát úgy, hogy nagytatám ülébe ülök a London utca, nem tudom hány szám alatti villának a teraszán. Én nagytatámnak a szagára emlékszem, falusi parasztember volt, egy szabó volt, és emlékszem a harisnyájának a durvasságára, emlékszem a székely ingének a textúrájára, amikor magához ülelt. Tehát ezekre én emlékszem, de arra, hogy én ott ültem, arra nyilván nem emlékszem, mert kicsi voltam. De utólag, miután ezt a fényképet megláttam, az az érzésem, hogy már én is ott vagyok abba a képbe, és az már az én emlékem. Egy nagyon furcsa ráépülése a vizuális képanyagnak az emlékekre. És ez volt Bukarest. Na most, amikor lekerültem idegsebész alorvosként Bukarestbe, hát az már megint egy más tál tészta volt, mert azért ott is az idegsebész volt, és egy nagyon magas státust jelentett számomra, akkor már autóval tudtam lemenni, autóval járkálni Bukarestbe, ugye az sem volt semmi, és valahogy ott úgy belevetettem magam azért a kulturális életbe is, és szerencsére voltak itthoni olyan kapcsolatok, akik az ottani értelmiségiek hez beajánlottak, úgyhogy volt egy pár olyan család, ahova el tudtam járni, és azokba is tartanak ezek a kapcsolataim a bukarestiekkel. Kollégákkal érdekes módon, hogy nem tudtam kialakítani soha baráti kapcsolatot. Tehát a bukarestiek nem voltak barátkozóak, és akik ott maradtak, azok se keresték soha utólag a barátságunkat a periférián levőkkel. Elég maguknak valók voltak.
Köszönjük az őszinte választ, és hogyha már emlékek, maradjunk még itt, hiszen egy orvos nem egyszerre lesz idegsebész, és ön tehát Marosvásárhelyen szerzett orvosi diplomát, hol kezdte hivatása gyakorlását, ugyanakkor beszéljünk élete legfontosabb vagy kezdő állomás helyeiről is, kíváncsiak vagyunk a válaszára.
Hát amikor leérkeztem Bukarestbe, akkor persze nekem semmilyen előképzésem nem volt sebészként sem, mint más szakterületbe elkezdték a szakosodást. Én is ott kezdtem. Viszont az egy óriási ilyen üzem volt, egy nagy üzem, ahova egymás után érkeztek a betegek, és úgy volt megszervezve abban az időben az idegsebészeti sürgősség, hogy mindenki, aki kómás volt, az behozták az idegsebészetre. Most azt kell tudni, hogy a kómáknak körülbelül olyan 20%-a agyi eredetű kóma, és a többi pedig egész más. Cukorbetegségtől kezdve agyi infarktus, hát ez az az idegrendszeri, de az urémiás kómától kezdve a szívritmus zavarig mindenki, aki kómában volt, az oda jött hozzánk. És azt mind mi kellett ott eldifferenciáljuk, hogy ez most ide tartozik, vagy nem tartozik ide, és aztán onnan küldték szét a... Tehát olyan volt, mint egy ilyen nagy triázs, egy nagy smurd annak idején, akkor ez még nem volt ez a kifejezés, hogy smurd. De hogy az idegsebészetre kerültünk, hát első hét után betettek ügyeletezni. És az ügyelet úgy volt, hogy fel voltunk osztva 3x6 órára, 6 órát kellett ülni a műtőbe, 6 órát pihentünk, és 6 órát pedig, nem, 6 óra ambulancia, és 6 órát kellett angiográfiázunk, mert azzal diagnosztizáltuk az ilyen agyi vérömlenyeket, a traumás vérömlenyeket. És ott, mint egy mészárszékben folyamatosan mentek a műtétek egyik a másik után, és akkor egyik műtétnél jöttél be, mentél a másikba, és néztem, hogy hogy csinálják. És körülbelül 10 nappal azután, hogy megérkeztem, az egyik idősebb kollega, aki már nagy lett, azt mondta, na fogd meg a szikét, csináljad. És én láttam, hogy ők hogy csinálták, és megfogtam, és csináltam. Aztán ott mutatták, hogy amit nem jól csinálok, hogy hogy kell csinálni, vagy, és aránylag nagyon jól ment. Tehát én első 2 hétben, hogy lementem, egy ilyen 10 napos gyors talpalás, nem is volt gyors talpalás, mert tulajdonképpen minket senki nem tanított úgy, hogy azt mondja, hogy na ezt így kell csinálni, láttad, hogy csinálja, csináltad te is úgy. Egy hét kellett, hogy megtanuljuk a műszereket, hogy melyik műszer mire való, hogy kell. Persze ezek mind ilyen középkori maradvány műszerek voltak, amiket manapság már a legtöbbjét nem is használjuk. De abban az időben ez volt a csúcs technológia. És az első műtétem, emlékszem, hogy egy fiatal ember volt, egy nagy vérömleny volt a fejébe, és aztán sikerült kinyitnom a koponyát, ott volt mellettem, és te milyen jól csinálod, na, csináltam tovább. És aztán, hogy elértem oda, hogy ki kellett nyitni az agyhártyát, hát nyissad ki, kinyitottam. Na, hát akkor már szedd ki azt a vérömlenyt, és kiszedtem, hát ki lehetett szívni. Na, és így az a fiatal ember meg is maradt aztán. Ez volt az első műtét. És aztán, mivel nagyon sokat ügyeleteztünk, nagyon hamar rutinra tettünk szert, és azután, ahogy már haladtunk előre a korba, mi meglettünk a másodévesek, akkor már mi voltunk, akik az első éveseket kellett tanítsuk, hogy ki hogy csinálja. És így, amire visszajöttem Vásárhelyre, hát már azt kell mondanom, hogy egy nagy sebészi tapasztalat volt a hátam mögött, mert addig, ameddig itt Vásárhelyen egy-egy ilyen műtét megtörtént 2 hétben egyszer, ott 1 nap alatt 5-10-et lehetett műteni. Az nem volt mindegy.
Maradunk még a múltnál, hiszen az is érdekel, hogy hol volt a legnehezebb, hol volt a legjobb, hol volt a legboldogabb, és miért? Van, amire itt válaszolni.
Na hát most ez egy nagyon összetett dolog, mert egyszer azt kell tudni, hogy miután az ember megjárja Nyugatot, és meglátja azt, hogy ott milyen körülmények vannak, és milyen felszereléssel dolgoznak, akkor mikor hazajön, akkor az az érzése, hogy a sötét középkorba érkezett vissza. A legjobb körülmények, ahol voltam, és ahol személyesen dolgoztam, a Svájc volt. Svájcban nem volt olyan, hogy kérjél valamit, és azt mondják, hogy nincs. Viszont itt Romániában, Marosvásárhelyen, én egész életemben mindig azt hallottam, hogy kérek valamit, és azt mondták, hogy nincs. És akkor a végén már az volt, hogy gyerekek, adjatok egy fésűt, és akkor meg fogom műteni a beteget egy fésűvel. Mert vagy nincs szikeél, vagy nincsen, mit tudom én, fűrész, amivel kivágni a koponyát, vagy nincs fertőtlenítőszer, vagy nincs kötszer. Hát emlékszem, hogy olyan volt, hogy az ilyen vénás branülöket kellett összeszedjük egyik vagy másik osztályról, hogy a beteget el tudjuk altatni az anesztézia, mert nekik nem volt. Tehát az itteni medicina az nagyjából mindig az ilyen hiánymedicina volt. Amikor állandó improvizálás volt, állandó ilyen tűzoltás, hogyha nincs ez, akkor csináljuk azt. Tehát nem azt csináltad, amit akartál, hanem épp amit lehetett. És hogy mikor voltam a legboldogabb? Hát talán mindig akkor voltam a legboldogabb, hogyha sikeresen meg tudtam egy műtétet csinálni, és én a sikert nem akkor láttam, amikor a betegnek a műtétje befejeződött, hanem az, amikor a beteg elment a saját lábán. Az volt a sikerélmény. Mert volt olyan, hogy sikerült a műtét, és a beteg meghalt. Hát ezt mindenki tudja, hogy ez már egy ilyen nagyon banális rossz vicc, hogy nagyon sikeres volt a műtét, sajnos a beteg nem élte túl. Na de hát ezeket nem szabad volt így csinálni. De nagyon sok koncepcióváltás volt az alatt a 34 év alatt, ami alatt én az idegsebészetet műveltem, mert nagyon, nagyon megváltozott a nézőpont, a funkcionális idegsebészeti szempont vált dominánsá, ami azt jelentette, hogy nem volt szabad már úgy operálni, hogy a beteg rosszabbul menjen el, mint ahogy bejött. Tehát mindig mérlegelni kellett, hogy egy beavatkozásnak mi lesz az ára. Mert meg lehet csinálni heroikus műtéteket, és meg lehet csinálni 18-20 órás műtéteket is, csak hogy mi lesz a végeredménye. Tehát itt nem arról van szó, hogy a sebész kibírja, hanem a beteg is bírja ki, és hogy úgy bírja ki, hogy az jobb legyen.
34 év, ennyi ledolgozott évtized után, hogy látja, milyen ma orvosnak lenni, sebésznek lenni?
Hát én inkább azzal kezdeném, hogy a sebészi szakmában is van egy rutin szerzés, egy tapasztalat szerzés. Körülbelül egy olyan 4-5 év kellett elteljen ahhoz, hogy az ember úgy tudjon hozzáállni egy beteghez, hogy az ne legyen egy stressz. Mert addig minden műtét, ugye azt tudjuk, hogy más, és nincs két egyforma műtét, de vannak ismétlődő műtétek. És ez az ismétlődés vezet a tapasztalathoz, vezet ahhoz, hogy meg tudod oldani az újonnan keletkezett helyzeteket, problémákat. És itt jön be az, hogy egy sebésznek egy nagyon nagy natív intelligenciája kell legyen, egy improvizációs készsége kell legyen, hogy az újabban felmerült problémákat, azokat helyben meg tud oldani. Egyszer valamelyik idegsebész kiszámította, hogy egy műtéti aktus, egy koponya műtéti aktus, egy egyszerű agydaganatnak a kivétele körülbelül olyan 200 000 apró döntéshozatalt jelent, amit mindig újabb helyzetek, újabb döntés, újabb megoldás, megint újabb helyzet, megint újabb döntés, és ez így pörög egy ilyen óriási sebességgel a sebésznek az agyába, és ezt tudattalanul csinálja, tehát mindig megoldja a helyzeteket, és ez az, amit nem lehet könyvekből megtanulni. Tehát egy könyvben gyönyörűen le lehet rajzolni egy műtétet, hogy kell csinálni. Csak abban nincsenek benne az adódó komplikációk, nincsenek benne azok a váratlan helyzetek, amiket ott meg kell oldani. És ehhez kell az a bizonyos natív intelligencia, és ezért van az, hogy egy sebész az egy okos, kiegyensúlyozott ember kell legyen, aki meg tudja oldani ezeket a felmerülő problémákat.
Mai témán tehát milyen innovációk várhatók a közeljövőben az idegsebészet terén? Ön szerint miért fontos, miért időszerű erről most itt a medicinában beszélni?
Hát én itt szétszedném ezt a kérdést, és kezdeném azzal, hogy mekkora fejlődésen ment át a képalkotó eljárása az idegsebészetbe, mert tulajdonképpen egy pontos diagnózis az előfeltétele annak, hogy egy jó sebészi beavatkozást csináljál. Mondjuk az idegrendszerben nem mindegy az, hogy egy centivel fennebb vagy, lennebb vagy, bennebb vagy, kinnebb vagy. Ez nagyon fontos, a pontos anatómiai lokalizációja egy léziónak. Amikor mi elkezdtük az idegsebészetet, hát akkor ilyen képalkotó eljárások, képzeljék el, hogy egész Romániában egyetlen egy komputertomográfia volt a bukaresti idegsebészeten, és nem több, egy. És akkor nem kaptunk filmeket, hanem egy fehér A4-es papírlapra a szakorvos lerajzolta, hogy ő mit lát. és akkor megvolt az, hogyha kékkel rajzolta, az vizet jelentett, ha piros, akkor az vért, és hogyha zöldet, az daganatot jelentett. És akkor oda berajzolt valahol egy ilyen metszeti képbe valami, nem tudom miket, és akkor mi annak alapján kellett megműtsük a beteget, hogy annak ott van a daganata, vagy nincs ott a daganata. Hát persze, hogy rettentő nagy hiba lehetőségek voltak ebben. Hát utána ugye megjelent a spirál CT, utána megjelent a mágneses rezonancia, most már megjelent a PET CT, tehát most már olyan képalkotó eljárások vannak, megjelentek a háromdimenziós rekonstrukciós lehetőségek, amivel valóban pontosítani lehet egy adott betegségnek az anatómiai hovatartozását, vagy kapcsolatrendszerét, vagy hogy milyen viszonyban vannak az erekkel, agyidegekkel, tehát azokkal a fontos képletekkel, amikhez nem szabad hozzáérni, vagy nem szabad hozzányúlni. És ez már egy olyan óriási lépés előre, hogy ez már nagyon sokat megkönnyíti az embereknek a sorsát, már mint az idegsebészeknek a sorsát. De ugyanakkor ennek van egy buktatója is. A buktató az, hogy eltúlozzák ezeknek az képalkotó eljárásoknak a fontosságát, és háttérbe szorítják a beteg kivizsgálását. Tehát a klasszikus medicinában az úgy van, hogy a beteget ki kell kérdezni, meg kell vizsgálni, és utána jön a képalkotó eljárás és a paraklinikai vizsgálat, és utána jön a diagnózis. Tehát, hogyha ezt az 5 dolgot, amit én elmondtam, valaki megcsinálja, akkor én itt elnyiszítelem a torkomat. Mert ezt már senki nem csinálja meg. Ma már úgy megy ez a dolog, hogy bejön a beteg, azt mondja, hogy fáj a derekam, van CT-je? Van mágneses rezonancia? Igen, adja ide. Megnézi, magát meg kell operálni. És már nagyon nagy része a kollégáknak azt sem mondja, hogy mikor kezdődött, hogy kezdődött, vetközzön le, vizsgáljam meg, nézzem meg. És akkorákat lehet mellé fogni, hogy az kész gyönyörűség. Tehát az, amikor áthárítja a képalkotó eljárásra az orvosi gondolkodásnak egy részét, mert az, hogy a betegnek az anamnézise, hogy kezdődött a betegség, hogy mik a tünetek, hogy pontosítani azt a fájdalmat, hogy tudni azt, hogy hol sugárzik ki, megnézni azt, hogy vagy a vizsgálat, ez semmi nem helyettesíti. Mert például van olyan, hogy valakinek lehet egy porckorong sérve, és azon kívül van egy herpes zósztere, és ki van ütve a lába, és akkor, ha nem vetközteted le, jártam, én már láttam ilyen beteget, hogy megműtötték a sérvét, és a beteg utána ordított, hogy neki pont úgy fáj a lába. Hát miért? Hát azért, mert ott volt a herpes zósztere. Csak azt viszont senki nem nézte meg. Csak szegénynek volt ez is, az is.
Doktor úr, folytatva a mai témánkat, fogalmazzuk meg azt, hogy mi az idegsebészet, és milyen típusú állapotokat és problémákat kezel, legyen ez a medicina következő kérdése.
Hát, mint a nevében is benne van, az idegrendszernek a sebészeti betegségei foglalkozik az idegsebészet. Mint ilyen, egy sebészi szakma. Alapvetően sebésznek kell lenni ahhoz, hogy valaki idegsebész legyen, és nyilván, hogy kell ismerje azt a szervrendszert, amit fog majd műteni, és ez az idegrendszer. Most az idegrendszert nem úgy tessék elképzelni, hogy van egy gerincvelő, vannak idegek, és van az agy, hanem ott van egy csomó minden, ami még hozzá tartozik, mert ugye ennek vannak burkai, ennek van egy csontos hártyája, ott a koponya, ott a gerincoszlop, ami mind magába foglalja. Tehát nem lehet idegrendszerről anélkül beszélni, hogy a szomszédos szervrendszereket ne vegyük figyelembe, hogy azok is ott vannak. Tehát ezek mind hozzátartoznak, és ez azért fontos, mert nem csak maga az idegrendszer betegedhet meg, hanem azoknak a burkai is, vagy a csontos részei is, és ezek is mind oda tartoznak az idegrendszerhez, az idegsebészethez. Hát az idegsebészetben tulajdonképpen két alapvető nagy kezelési módszer van. Az egyik az ablatív módszerek, amikor elveszünk valamit, tehát amikor kivágunk valamit, és illetve vannak olyanok, amikor hozzáadunk valamit, és ilyenek, amikor beültetünk valamit, lehet ez söntrendszer vízelvezetésért, vagy lehetnek különböző csavarok, vagy lemezek, vagy lehetnek stimuláló rendszerek, tehát ezek azok, amikor hozzáadunk valamit az idegrendszer működéséhez. És ma már az idegrendszer sebészete is specializálódott, mert vannak, akik inkább gerinccel foglalkoznak, vannak, akik inkább daganatokkal foglalkoznak, vannak, akik gerincvelővel foglalkoznak. Tehát, és miért fontos ez? Azért, mert adott betegségcsoportból kevés van. Hogyha azt mondom, hogy gerincvelő daganat, gerincvelő daganat elég ritka. Hogyha Romániában mindenki elkezdi műteni, aki találkozik gerincvelő daganattal, akkor annak az eredménye katasztrofális lesz. Ha viszont összegyűjtjük ezeket a betegeket, és egy centrumban fognak műteni naponta két ilyen beteget, akkor nagyon valószínű, hogy egy év után ezeknek a betegeknek a további sorsa sokkal jobb lesz, mert egy olyan tapasztalt sebész csapat fogja őket operálni, aki tudja, hogy mikor, mit, hogy kell csinálni. Tehát nem először fogja végig kísérletezni könyvből, hogy hogy is kell ezt megoperálni. Hát ezért fontos ez. Vagy nem beszélve például ilyen karifonat léziókról, tipikus az, amikor motorbiciklisek neki mennek a vállukkal, és lebénul a karjuk. Hát az is kitépődik a fonat, akkor ott plasztikai sebészettel kombinálva lehet egy csomó mindent csinálni. De ezeket a dolgokat mind szakemberekkel csinálják, akik nem lehet ma már mindent, hogy műtsél idegsebészként. Tehát nincs már az, hogy te gyerek idegsebész vagy, te vaszkuláris idegsebész vagy, te gerinc idegsebész vagy, te funkcionális idegsebész vagy, te daganatsebész vagy, ilyen nem lehet ma már csinálni. Jobban mondva lehet, csak az eredmény az lesz, hogy akkor te leszel az, aki mindenhez értesz, csak senkit nem tudsz meggyógyítani.
Doktor úr, folytassuk azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan, miként is néz ki egy idegsebészeti rendelés, hiszen ez a folyamat, már a műtétek nem egyből a műtőasztalon kezdődnek.
Igen. Hát ez általában úgy van, hogy van egy szűrő, ezt a szűrőt a körorvos képviseli, a beteg az első panaszaival elmegy a, most mondom, az A variánst, tehát az, hogy mi a hivatalos variáns. Elmegy a körorvoshoz, az, ha megvizsgálja, jó, ha nem, akkor ad neki valami kezelést, hogyha a kezelés hatásos, többet nem látjuk, ha nem hatásos, akkor azt mondja, akkor kap maga egy küldőpapírt az idegsebészetre. Ha eltalálja, hogy idegsebészeti patológiáról van szó. Ha nem, akkor küldi a neurológushoz. Neurológus, ha megvizsgálja, és azt mondja, hogy itt valami funkcionális kiesés van, akkor kerül az idegsebészetre az illető. És akkor, ha az idegsebészeten van, az idegsebész mit kellene csináljon? Most elmondom azt, hogy mit kéne csináljon, de lehet, hogy ezzel elég kevesen fognak találkozni ezzel a sorozattal, amit én itt elmondok. Tehát az első az, hogy ki kell kérdezni a beteget, hogy mi a panasza. Utána ki kell kérdezni a betegségnek a történetéről, hogy mikor kezdődött, hogy fejlődött. Utána következik az, hogy a beteget meg kell vizsgálni, aminek a kötelező része a beteget le kell vetköztetni. És utána pedig, hogyha van valamilyen kivizsgálási lelet, azt meg kell nézni. Meg kell nézni, hogy a leleten talált elváltozások összeegyeztethetőek azokkal a tünetekkel, amiket talált, és akkor nagyon jól meghatározott kritériumrendszer alapján el lehet mondani, hogy abszolút műtéti javalata van, relatív műtéti javalata van, vagy nincs műtéti javalata. És akkor a beteg ebből a háromból egyikkel el fog távozni. Ha azt mondják, hogy műtéti javalata van, akkor következik az, hogy hol, ki és mikor, hogy fogja megoperálni. De ez volt az A variáns. A B variáns az, hogyha az ember nem akar kérni egy időpontot a körorvostól, nem akar kérni időpontot az ideggyógyásztól, nem akar kérni időpontot az idegsebésztől, fogja magát és elmegy egy magánrendelőbe. Egyből. és ott pedig az idegsebész meg fogja vizsgálni. Tehát ez a rövidre zárása a körnek. Persze ennek a hátránya az, hogy mondjuk ezt ki kell fizetni.
Hát igen, és összetett, bonyolult területről beszélünk, tehát így meggyőződésünk, hogy a betegek jogosan félnek attól, hogy mi van, ha valami hiba jön közbe a beavatkozás során. De mégis általánosságban nézve, mennyire, mitől és miért félnek a páciensek?
Hát erre nekem van egy válaszom, amit mindig el szoktam poénkodni a betegekkel. Szóval kérem szépen, maga akkor féljen a műtéttől, ha a sebész fél a műtéttől. Ha a sebész fél, akkor maga is féljen, mert akkor azt jelenti, hogy nagy baj van. Ha a sebész nem fél a műtéttől, akkor menjen nyugodtan oda. Na most nyilván, hogy minden sebészi beavatkozásnak van egy ilyen, hogy behatolni a másik szervezetébe, belenyúlni, ugye ez nem egy mindennapos dolog. Már kisgyerekként is utálja az ember, hogyha mondják neki, hogy tásd ki a szádat, csak akkor egy lapóccalot nézik a torkodat, és azt se tudod, hogy ne hányd össze magad, mert jön a hányiger. Nem szereti senki, hogy nyújkáljanak a testébe. De természetes dolog az is, hogy félsz, de hogyha sikerül megmagyaráznod a betegnek, hogy van egy jó esélye arra, hogy meggyógyuljon, hogy az ő érdeke az, hogy megműtsék, akkor ezt el tudja fogadni, hogyha valahogy rávezeted arra, hogy ez pont olyan kezelési módszer, mint az, mikor beveszel egy tablettát, csak hát éppen, hogy ez műtéti beavatkozás. De ugyanakkor nem szabad banalizálni sem ezeknek a beavatkozásoknak a fontosságát, mert azért komplikált műtétek is lehetnek.
A doktor úr, aki dolgozik, az téved is. És ha ez nem elég, akkor még ott van Murphy is, ugye? Ezt is szokták mondani. Kérdésünk az, hogy milyen hibák fordulhatnak elő, melyek lehetnek ezeknek a következményei, és mekkora előfordulási arányról, rátáról beszélhetünk. Mert ez is a pakliba van.
Igen. Hát akkor én elmesélem Bukarestbe az egyik esetemet, ami volt egy fiatal nő, akinek volt egy röntgenfelvétele, előről hátrafele készült a röntgenfelvétel, és azon látszott, hogy van egy körülbelül jó nagy teniszlabda nagyságú daganat valahol a koponyán belül. És ezt a nőt meg akarták műteni ezért a daganatért, mert abban az időben nem mondom, komputertomográfia nem volt, de volt ez a röntgenfelvétel, ami egyértelmű volt, hogy mi. És aztán valamelyik nagy okosnak eszébe jutott, hogy te nézzük meg, hogy ennek a nőnek hogy van a haja. Kisült, hogy a haja be volt kötve szobba, és hátul egy ilyen konty volt téve a fejére, és úgy végezték el a röntgenfelvételt. És a haj úgy látszott, mint egy daganat. Kibontották a nőnek a haját, megcsinálták a röntgenfelvételt, nem volt a koponyán ott a daganat. A nő már ki volt írva műtétre. Ez csak a jóisten mentette meg, hogy nem verték szét a fejét, és nem kezdték kotorászni a fejébe, hogy hol van a daganat. Ez is egy tévedés. Aztán nagyon sokszor vannak ilyen felkapott hírek, hogy milyen brutális tévedéseket tudnak csinálni az idegsebészek, és nem csak, de most elmesélem a másikat, hogy nem tudom melyik amerikai kórházba minden betegnek, akinek le kell vágni a lábát, ráírják, hogy ez a jó láb és ez a rossz láb. Azért mert megtörtént olyan is, hogy levágták a jó lábát.
Ez olyan, mint a fogászton a fokhúzás,
ugye? Igen. Hát nem tudom, én nem vagyok fogász, de ez egész biztos megtörtént, hogy a jó lábát levágták, és akkor, mikor felébredt a beteg, mondták, hogy hát sajnáljuk, van egy jó hírunk, egy rossz hírünk, a jó hír az, hogy levágtuk a lábát, a rossz hír az, hogy nem azt, amelyiket kellett. És akkor, na, tehát vannak ilyen brutális tévedések.
És gondolom, hogy nem százlábú volt a beteg.
Nem bizony. Hát az idegsebészetben a legnagyobb tévedések onnan adódnak, hogyha rossz a diagnózis. És hát most ugye Szegeden volt ezelőtt egy pár évvel egy ilyen eset, amikor két sürgősségi beteget hoztak be, az egyiknek volt egy agyvérzése, a másiknak volt egy sztrókja, összekeverték a kettőnek a filmjét, és a sztrókos beteget az idegsebész megműtötte, és kereste végtelenségig az agyába a véremlenyt, és nem találta meg. És azért, mert a két betegnek el volt, a két lelet össze volt keverve. Tehát ilyenek is vannak. Tehát ezt azért mondom, hogy nagyon sok minden kivédhető. De hogyha azt veszed, hogy mit tudom én, harmadik műtét abban az éjszakában, hogy egyik sürgősség jön a másik után, a sebész már azt se tudja, hogy fiú vagy lány, csak azt tudja, hogy meg kell operáljuk egy vérömlenyt. Igen, itt a felvétel, ott a vérömleny, igen, tessék, megműtöm, és akkor jön a tévedés, mert valaki nem jól írta be a nevét. A másik tévedés, a jobb és a balnak az összekeverése. Tehát az, hogy nem jó felén műtöd meg például egy gerincsérvet. Jobb oldalt van a sérv, megműtöd az ellenkező oldalon. Összetéveszted, hogy melyik felére álltál a betegnek, amikor kell operálni. Tehát vannak ilyen tévedések. De hát úgy, ahogy mondtad te is, hogy aki dolgozik, csak az téved. Aki nem dolgozik, az nem téved.
A mai témánk az volt, hogy milyen innovációk várhatók a közeljövőben az idegsebészet terén. Maradt még egy percünk, másfél, használjuk ki ezt is, és hogyha 3-4 mondatba kéne erre válaszoljon, mit válaszolna? Azért kérdem csak ilyen feltételes módban, mert ezt a beszélgetést még folytatni fogjuk.
Jó. Hát én azt hiszem, hogy a daganat terápia és terén a genetikai áttörés lesz az, ami a legnagyobb eljövendőben lehetségessé válik, valamint az őssejtbeültetés. Ez ami szerintem, ha tökére viszik, akkor az nagyon sok emberen fog segíteni majd.
Számtalan kérdésünk maradt meg, és csak nagyon kevés kérdésre kaptunk választ. Mégis, doktor úr, összegzőként miket emelne ki a mai beszélgetésünkből, egy percben, ha kérhetjük?
Hát én azt, hogy az idegsebészés ez egy pont olyan szakma, mint bármilyen más. Nagyon sokat lehet segíteni a betegeken, és hogyha bárkinek bármilyen gyanúja merül fel egy idegsebészeti diagnózisra, vagy egy javallattal kapcsolatosan, ne ózkodjon attól, hogy kérjen egy második véleményt is. És hogyha az is egyezik, akkor pedig rajta bele lehet egyezni, és meg kell csinálni, amit javasolnak.
Doktor úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Kérésünk az, hogy fogadjon el még egy meghívást, hogyha ráér egy hét múlva ugyanebben az órában.
Hát ezt még meg kell nézem az otthoni műsorfüzetemet, hogy mi vár rám. Jó?
Rendben, de számítunk önre egy hét múlva is. Kedves hallgatók, a medicina percei erre hétre lejártak. Az elmúlt órában dr. Madaras Sándor idegsebész főorvost és a műsor szerkesztőjét Nagybódó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát kívánunk, viszont hallásra!